Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Domanics András. Új sebészeti eljárást vezettek be az Országos Mentális Ideggyógyászati és Idegsebészeti Intézetben. Az innovatív módszer a gyógyszerrezisztens epilepsziás betegeknek jelent megoldást, akiknek korábban egy megterhelő, koponya megnyitással járó műtéten kellett átesniük. Az új eljárás egy 2 mm-es beavatkozással jár. Eddig már két gyermeken végezték el a műtétet, azóta mindketten tünetmentesek. Tatár Tímea kérdezte a részletekről Erős Lóránt idegsebészt, az intézet főigazgatóját.
Az epilepszia, mint betegség, 50 millió embert érint világszerte. A harmadik leggyakoribb neurológiai kórkép az idősek között. Kb. 6 millió ember él Európában ezzel a betegséggel, és mintegy 15 millió európainak volt egyszer életében egy epilepsziás rohama. Magyarországon évente 5000 új epilepsziás jelenik meg az egészségügyi ellátó rendszerben. Körülbelül 50 ezer fő jelent ez a magyar lakosság tekintetében. Ugye általában az epilepsziás betegeknek a kétharmada jól beállítható gyógyszerrel, és egyharmada pedig rezisztens.
Mi volt a beavatkozás lehetősége korábban ezeknek a betegeknek az esetében, és mi az, amit mostantól tudnak majd alkalmazni az Országos Mentális Ideggyógyászati és Idegsebészeti Intézetben?
A gyógyszerrezisztens betegek esetében két lehetőségünk volt eddig, vagy megkerestük és megtaláltuk az epilepsziás fókuszt, hogyha ez egy helyről indult az agyban, vagy megtaláltuk az okát is, és az okát is eltávolítottuk idegsebészeti módszerekkel, vagy ha úgynevezett MR vizsgálat negatív volt, akkor elektrofiziológiai módszerekkel kerestük meg elektródákat beültetve a koponyába az epilepsziás fókusz helyét, és akkor ki lehet a mai napig metszeni, és ez például a halántéklebeny epilepsziák esetében ez egy nagyon jó eredményt ad, a betegeknek a 70%-a az gyógyszer nélkül is rohammentessé vált. A másik módszer, neuromodulációs módszerrel tudjuk csökkenteni a betegeknek a rohamszámát. Ilyenkor az esélye, hogy rohammentessé válik a beteg, az nagyon alacsony, néhány százalék, de hogy vannak betegek, akiknél a rohamszám csökkenés is jelentős, és a roham típus megváltoztatása neuromodulációs módszerrel jelentős életminőségi javulást hoz, például nem esnek el, nem törik össze magukat. Az új módszer, amit most Magyarországon bevezettünk, ezen a beültetett diagnosztikus elektródákon keresztül történő műtéti kezelés, égi jeleket nyerünk, és meg tudjuk állapítani, hogy honnan indul a roham. Úgy kell elképzelni, hogy a beteg fejébe robottal beültetünk legalább 10-20 elektródát. Az agynak azon területeire kerülnek beültetésre az elektródák, ahonnan a rohamokat várjuk, és ha igazoltuk itt ez ugyanis a 10 éves gyereknek az esetében, akit most operáltunk legutóbb, hogy honnan indul a rohama, akkor ezen a területen az elektródákon keresztül megkoaguláltuk, meg sütöttük ezt a fejlődési rendellenességet, ami egyébként a rutin MR vizsgálatok számára nem látható jól, csak nagyon speciális vizsgálatokkal volt sejtethető. Azáltal, hogy a legmodernebb eszközöket tudtuk igénybe venni, mint a robotizációt, mint a legújabb elektrofiziológiai módszereket és eszközöket, így hát az első ilyen esetet most idén végeztük el Magyarországon.
Hogyha jól tudom, az önök módszerével elegendő egy 1-2 milliméteres lyukon keresztül behatolni a gyermek, az epilepsziás gyermek koponyájába, ami kevésbé megterhelő, mint a korábbi beavatkozások voltak.
Ennek a módszernek az a lényege, hogy úgynevezett minimálisan invazív. A beteget, most lehez az felnőtt vagy gyermek, nem kell a koponyáját egy nagy koponya nyitással feltárjuk, és felszíni elektródákat beültetni, vagy nem kell koponya nyitással nagyobb műtétet végezni, hanem egy 1,2 mm átmérőjű elektródákat beültetve kis lukakon keresztül a koponyába, illetve az agyba egy rohamcsökkentő beavatkozást, vagy rohamot megszüntető beavatkozást lehet végezni termokoagulációval, tehát hővel kezelve a kóros epilepsziás szövetet. A beteg gyakorlatilag a műtét másnapján már akár haza is távozhat az intézetből ilyenkor.
Milyen eredményeket igazol vissza az elmúlt időszak?
A gyermek most ment haza, és nincsenek rohamai. És hát ugye ez a szülők ugye az elmúlt 10 évben, mióta ugye az epilepsziája zajlik, mindent megpróbáltak már, és eddig nem lehetett megszüntetni a rohamot, úgyhogy nagyon hálásak.
Szigma, a holnap világa.
Nincs szükség járványvédelmi intézkedésre a skarlát terjedése miatt. A betegség megjelenése ugyanis ciklikus, az esetszámok 5-6 évente megemelkednek, mondta az országos helyettes tisztifőorvos. Súrján Orsolya kiemelte, a skarlát ma már jól kezelhető, az antibiotikum megfelelő szedésével pedig a szövődmények is elkerülhetők. Imre Júlia interjúja.
Szeretnék megnyugtatni mindenkit, hogy ez nem meglepetés számunkra. A skarlát az egy szezonalitást és ciklicitást is mutató fertőző betegség. Ez azt jelenti, hogy az évnek egy bizonyos szakaszában gyakori, ez jellemzően a télvégi és tavaszi hónapok, mint ahogy most is vagyunk. Illetve a ciklicitás az pedig azt jelenti, hogy időről időre van egy járványos év, amit úgy nevezünk, hogy ciklusos ingadozás van a betegségnek. Ez általában 5 évenként szokott előfordulni. Az utolsó ilyen jellemző, nagyobb esetszámmal járó évünk az 2015-2016 volt, és feltehetőleg a COVID miatt az 5 év az most kitolódott, és most tartunk ott, hogy nagyobb számú betegséget tapasztalunk. Ez azonban nem jelent túl nagy számú betegség. Azt tudjuk mondani, hogy vannak olyan megyéink, ahol az átlagnál magasabb vagy több gyermek beteg. Általában ez a betegség jellemzően a 3-5 éveseknek a betegsége, tehát leginkább óvodások körében terjed.
És mely vármegyékben van a leginkább jelen ez a betegség?
Leginkább jelen Hajdú-Bihar vármegyében, Csongrád, Csanád vármegyében, Baranya és Vasmár megyében. Ezek azok, ahol az átlagnál több betegséget diagnosztizáltak, vagy jelentettek be a házi orvosok.
Ugyebár korábban a skarlátot, vagy más néven vörhenyt súlyos, akár halálos kimenetelű betegségként tartották számon, nyilván ma már nincsen ok ilyen aggodalomra, de hogyan kell kezelni ezt a betegséget?
A szülők nyilván azért aggodalmaskodnak, és ezért is jó, hogy beszélünk erről, mert tudunk megnyugtató szavakat mondani. Ugye ez olyan kiütéses fertőző betegség, ami ellen nincsen védőoltás, szemben az egyéb mondjuk a kanyaróval, aminek van védőoltása, tehát a gyerekkori kiütéses fertőző betegségeknek egy jó részét a szülők már nem ismerik. A skarlát ellen nincs védőoltás, ezt egy baktérium okozza, viszont nagyon jól kezelhető antibiotikummal. A skarlátnak a súlyosságát, veszélyességét leginkább az okozza, hogy szövődményei lehetnek. A szövődményeket akár egy nem a betegség kezdő napján, első napján, hanem a harmadik, negyedik napján elkezdett antibiotikum kezelés is megelőzi. Tehát ma már a skarlátot nem tartjuk egy olyan súlyos betegségként számon, ami miatt aggodalmaskodni kell a szülőknek. Azonban, ha azt látják, hogy a gyermeküknek magas láza van, nagyon fáj a torka, esetleg a nyelve úgy néz ki, mint a málna, nyaki nyirokcsomói azok megduzzadtak, fájdalmasak, illetve kiütésük is van, mindenképpen forduljanak orvoshoz, hiszen az antibiotikumot csak a házi orvosok, a házi gyermekorvosok fogja tudni felírni. Nagyon fontos, hogy az antibiotikum alkalmazását úgy tegyük meg, ahogy azt a kezelőorvos javasolja és felírja. Tehát nagyon fontos, hogy bár a gyereknek már nincsenek tünetei, de azt mondta az orvos, hogy bizonyos napig kell szedni, azt be kell tartani mindenképpen a szövődmények elkerülése érdekében.
Szigma, a holnap világa.
Új, a tanulást segítő, részben saját fejlesztésű eszközöket mutatott be a Matthias Corvinus Kollégium tanuláskutató intézete, amely a fejlesztésekben együttműködik többek között az Eötvös Loránd kutatási hálózathoz tartozó kognitív idegtudományi és pszichológiai intézettel is. Kitta Gergellyel, az MCC elemző és kutatóintézetekért felelős vezetőjével beszélgettem.
Az MCC-ben zajlik egy több mint 2 éve történő eszközfejlesztés, és ezek már folyamatosan innovatív technológiákat, főként oktatást, tanulást és képességfejlesztő technológiákat szerzünk be a diákok számára. Ennek a bemutatása történt meg a Matthias Corvinus Kollégiumnak az edzőtermében. Ez nekünk nagyon fontos, mert az MCC-nek a küldetése a tehetséges magyar fiataloknak a megtalálása, meg a felkarolása, és az általános iskolás kortól, 10 éves kortól egészen a felnőtt korig terjedően sokféle korosztálynak kínálunk ingyenes. A hagyományos iskola rendszeren tulajdonképpen túlmutató, meg az iskolaidőn túlmutató oktatási képzési programokat, és már 25 helyszínen, 7000 diákkal vagyunk kapcsolatban, és a lényeg, hogy ezeknek a képességfejlesztési programoknak, oktatásoknak a során a testi és a szellemi teljesítő képességre egyaránt igyekszünk figyelni, úgy gondoljuk, hogy ez kéz a kézben jár, és ezek az eszközök, amiket most beszereztünk, vagy megmutattunk, és amik meg a fejlesztésén dolgozunk, azt gondoljuk, hogy a testi és szellemi teljesítő képességre rendkívül jó hatást gyakorolnak. Ugye amikor szellemi teljesítőképességről beszélünk, akkor persze diákoknál, tanulóknál egyértelmű, hogy a tudásról, tananyagról is beszélgetünk, de van egy más típusú szellemi képességfejlesztés is, ami igencsak divatos mostanság, ez pedig például a mentális állóképességnek a fejlesztése, tehát nem csak a szürke állományunknak az erősítése, ahogy szokták mondani, hanem a pszichénknek is. És ezek az eszközök ezt segítik.
Ezek mennyire tudományos módszerek?
Abszolút azok. Nagyon fontos ezeknél az eszközöknél azért azt tudni, hogy ezek úgynevezett non-invazív eszközök, ami azt jelenti, hogy ezek mélyreható beavatkozást nem kívánnak meg, mélyreható egészségügyi hatással nem járnak az emberi szervezetre nézve. Ez azért is fontos, mert amikor ezeket az eszközöket megkapják, a diákok használják, akkor szakember segítsége nélkül is tudják azokat alkalmazni, tehát meg kell nekik mutatni, el kell magyarázni, hogy hogyan működik, de aztán már egyedül is tudják azokat hasznosítani. És abban az értelemben is tudományos, hogy az eszközöknek a nagy része, ami nem saját fejlesztés, hanem kereskedelmi forgalomban van, azoknak a kiválasztásánál is szakembert vontunk be. Az volt egyik alapvető kritérium, hogy minden ilyen eszközt, annak a hasznosságát, azt legalább 2 magas impact faktorú nemzetközi tudományos tanulmány támasza alá, igazolja, és a saját fejlesztésű eszközeinket is kitűnő szakembereknek a bevonásával hoztuk létre, tehát a kutatásainkban, amit már megkezdtünk, ott például az Eötvös Loránd Kutatóhálózatnak a Kognitív Ireg Tudományi és Pszichológiai Intézetével vagyunk együttműködésben, de most szeretnénk kötni kutatási megállapodást, most ezen az úton elindultunk például az ELTE Pszichológiai Intézetével, ahol flow kutatásokkal foglalkoznak, úgyhogy mind mérnöki, mind orvosbiológiai, mind pedig ilyen pszichológiai értelemben tudományosan megalapozottak ezek a kutatások, és az eszközök is igazoltak.
Említette ezt a bizonyos mentális edzőtermet, ezt hogy kell elképzelnünk a gyakorlatban?
Hát nyilván a rádióhallgatóknak nehezebb elképzelni, de hogyha lehetséges, akkor megpróbálom vizualizálni, mert ez a filozófia, amit mondtam, hogy a testi-lelki erő az kéz a kézben jár, kicsit így az arisztotelészi filozófiára visszatérve, hogy a forma és a tartalom egysége az nagyon fontos, szóval ezt az MCC-ben próbáljuk azért a mindennapokban is megjeleníteni, és például az MCC-nek a központjában testet is ölt ez a filozófia. Hogyha lemegyünk ebbe a mentális edzőterembe, ami a főépületben, az alaksorban van, akkor jobb kézre található egy rendes edzőterem, egy normális edzőterem, ahol súlyokat lehet emelgetni. Itt található a könyvtár is, és emellett van a mentális edzőterem, és itt vannak ezek az eszközök. Én szerintem ez a mentális edzőterem, ez teljesen egyedi, nem csak Magyarországon, hanem tényleg azt gondolom, nem láttunk hasonlót, tehát a világon is. Itt van ez a körülbelül 20 darab berendezés, úgyhogy ha lejön valaki, egy diák, vagy akár egy munkavállaló is, akkor be tud menni ebbe a mentális edzőterembe is, és ott hát az agyát meg az elméjét tudja egy kicsit tornáztatni, meg ki is tud kölcsönözni ilyen eszközöket.
Milyen hozott eszközeik vannak a mentális edzőteremben?
Én ezeket most így úgy nevezném, bár nagyon komoly és fontos eszközök, de ők a váltósúlyúak. Abban az értelemben váltósúlyúak, vagy könnyű súlyúak ezek az eszközök, hogy nem állítom, hogy a sarki boltban meg tudjuk őket vásárolni, de kereskedelmi forgalomban vannak, tehát mondjuk internetről meg lehet őket vásárolni. Körülbelül 20 féle ilyen eszközünk, berendezésünk van. Az egyik része az a fizikai állóképességet segíti, a másik pedig a mentálisat. És miközben adom ezt az interjút önnek, itt van rajtam például egy First Beat nevű eszköz, ami a pulzusomat, a szívfrekvenciámat méri, és egy algoritmus alapján mutatja, hogy a napi mozgásom, a stresszem, a stresszből való regenerálódásom az hogyan alakul, mi az egymáshoz való viszonya ezeknek, és ezt a mobiltelefonon is tudom követni, különböző elemzéseken keresztül látom az energiaszintemet, hogy hogyan alakul, jól aludtam-e, nem aludtam jól, és még sorolhatnám. És hogyha ilyen méréseket végzek, akkor ráadásul ehhez még egy coach támogatás is társul, tehát egy szakember is ki tudja elemezni ezeket az adatokat, és egészségügyi életviteli tanácsokat tud adni a diákoknak. Most jelenleg például 25 diák használja ezt a First Beat alkalmazást, de vannak egyébként még más ilyen sport közben használható eszközök, van, ami a véroxigén szintet méri, van, ami a helyes légzésben segít, van, ami a helyes testtartásban, van olyan okos eszközünk, ami szól, hogyha a fiatal, vagy a diák, vagy akár a munkavállaló nem tartja magát helyes pozícióban. Úgyhogy ilyen eszközeink vannak, és létezik többfajta olyan technológiánk, ami tulajdonképpen meditációs alapú berendezés. Van olyan, ami fény és audio hatásokkal, ezt úgy kell képzelni, hogy egy zárt szemüveg, amiben fényeket látunk, az audio hatást pedig úgy, hogy egy fülhallgató, amiben hangokat hallunk. Tehát ilyen hatásokkal, hangokkal és fényekkel stimulálja az agyunknak azokat a területeit, amelyek befolyásolják például a kreativitást, a hangulatot vagy az éberséget. Tehát én csak előveszem ezt az eszközt, beállítom, hogy én most szeretném, hogyha egy kicsit éberebb lennék, és elindítom azt a programot is, olyan frekvencián, olyan és olyan fény impulzusokat fog adni az agyamnak, ami ebben engem segít. Szóval ilyen eszközök vannak többek között a mentális edzőteremben, amik ilyen beszerzett eszközök.
Mik a saját fejlesztések, nyilván a teljesség igénye nélkül?
A saját fejlesztés, akkor a példámnál maradva, akkor a nehéz súlyú eszközök. Ezekre nagyon büszkék vagyunk, ez egy 2 éves fejlesztési folyamatnak a része, és komoly szakemberekkel vagyunk együttműködésben, akiket az imént említettem is. Ezek egyébként azért azt el kell, hogy mondjam, hogy tényleg 100%-ban magyar fejlesztésű berendezések, megoldások, tehát hogy sehol nincs ilyen a világon. Egyelőre prototípusokról beszélünk, már használhatóak, már a diákok használják azokat, de hogy az egyediséget mindenképpen szerettem volna aláhúzni. És az egyik ilyen, az az úgynevezett multimodális bioszenzor. Ezt az eszközt kutatásokra szeretnénk használni, tehát ez egy mérőeszköz, ami arra jó, hogy van egy csuklópánt része, egy fejpánt része, és 6 különböző fiziológiai, ilyen érettani jelet gyűjt a viselőjéről, mondjuk diákokra, akik szeretnének ilyen kutatásban részt venni, és többek között azt vizsgáljuk majd a beérkezett adatokból, amik beérkeznek egy biztonságos szerverre, hogy létrejön-e, beazonosítható-e az úgynevezett flow állapot. Ez lehet, hogy a hallgatók egy részének idegenül cseng, ez egy nagyon-nagyon leegyszerűsítve egy olyan örömteli helyzet, amikor nagyon koncentráltak vagyunk, amikor függetleníteni tudjuk magunkat a külső tényezőktől, és tényleg a legjobb formánkat tudjuk hozni, csúcs teljesítményre vagyunk képesek. És akkor ezt én politikusok, művészek, csúcsmenedzserek próbálják használni, igyekeznek rájönni ennek a titkára, a szent grájára szerte a világon, mert nem mindegy, hogy egy kritikus helyzetben milyen döntést hozunk, és mi ezt próbáljuk megtalálni csak a diákok vonatkozásában, hogy a mi diákjaink majd, ha fontos helyeken döntéselőkészítők, döntéshozók lesznek, akkor a megfelelő helyzetben a megfelelő döntést tudják meghozni. És van egy másik technológiánk, ez már egy létező VR szemüveg megoldásra épül. Ennek célja nem a kutatás, hanem a képességek fejlesztése. Az MCC-ben nagyon fontos a vitakultúra, a gondolatoknak az ütköztetése, és ez az eszköz abban segít minket, hogy a nyilvános beszédet és a prezentációs képességünket tudjuk gyakorolni és fejleszteni. Aki felveszi ezt a VR szemüveget, ezt a hallgatók úgy tudják elképzelni, hogy lát maga előtt egy közönséget. A közönség reakciói egyébként módosíthatók, tehát beállíthatjuk őket úgy, hogy kevesen legyenek, sokan legyenek, és hogy ha tetszik nekik valami, tapsolnak, de akár fújolhatnak is. És maga előtt látja a közönséget a használója, és folyamatosan akár angolul, akár magyar nyelven tartja az előadást, és visszajelzéseket kap arról, hogy mit csinál jól, és mit nem. Jól tartja a mikrofont, túlmozgásos-e a színpadon esetleg, megfelelő a hangerő, amit használ. És akkor, ha valaki részt vesz egy ilyen tréningben, akkor persze amellett, hogy a fizikai vagy valós életben is tart előadásokat, így is tudja magát trenírozni.
Milyenek a visszajelzések, milyenek a tapasztalatok, mennyire válnak be ezek az eszközök?
Hát én azt látom, hogy nagyon, nagyon tetszik a diákoknak, tehát ahol vissza tudjuk ezt mérni, az, hogy tényleg a MCC-ben a recepción valaki elkér egy proxy kulcsot, feliratkozik, és lemegy ebbe az edzőterembe, ahol ezeket az eszközöket magától is tudja már használni, miután a laborasszisztens ezt megmutatta nekik, hogy hogyan kell megfelelően, és hát folyamatosan gyűlik a jelentkezőknek, a kölcsönzőknek és a használóknak a száma. Van olyan is, hogy egyszerre 5-6-an bent ülnek a teremben, és ezeket az eszközöket, főleg ugye a helyben a meditációt segítő eszközöket tudják használni a diákok, és azt látjuk, hogy nagy a keletje.
Tulajdonképpen a meditáció azt segíti, hogy ha nyugodtak vagyunk, akkor jobban tudunk tanulni, jobban tudunk koncentrálni.
Ez így van, ez egy nagyon jó példa, tehát hogy az, ahogy gondolkodunk, amilyen, mondjuk, ha egy stressz helyzetbe érezzük magunkat, akkor néha a tudást is nehezebb megszerezni, mondjuk a memóriánk is, hogyha feszült az idegrendszerünk, akkor nem úgy működik, mint ahogy egyébként működhetne nyugalmi helyzetben. Amikor magunkat bele tudjuk helyezni egy helyzetbe, amikor magunkévá tudjuk tenni ezt a tudást, és például igen, egy vizsga előtt, vagy egy komoly megmérettetés előtt ezek a meditációs eszközök, ezek segítenek abban, hogy ellazuljunk és ráhangolódjunk a feladatra. Ezek teljesen újszerű dolgok, a mentális edzőterem is, ezek az eszközök is. Nekünk egyébként az a célunk, ezek egyenlőre az MCC-s diákok számára érhetők el, de például a kutatási lábat említettem, ott az a hosszú távú célunk, hogyha ebből olyan anyagok születnek, amelyek hasznosak mondjuk a tudományos közeg, a hozzáértő közönség, vagy köznevelési, közoktatási rendszerben dolgozók számára, akkor ezeket megosszuk, és ezeket máshol is hasznosítani tudjuk.
Műsorunkat teljes egészében meghallgathatják az infostart.hu és az mta.hu oldalon. Búcsúzik Önöktől a szerkesztő műsorvezető, Domani Csandrás.